Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, és mai vendégünk Mangel Koppány, blogger, szabad ezt mondani, mint foglalkozást, vagy mint minőséget.
Mondjuk ezt.
Jó, blogger, és Gandharika Dévi Dászi, polgári nevén Szilaj Péterné, és aki a Krisna tudatú hívők közösségének társadalmi kapcsolatok és sajtóirodájának a vezetője, majdnem egyből sikerült elmondanom, és a mai beszélgetés egy kicsit rendhagyó lesz, Koppány ugyanis alapkérdéseket kíván feltenni a Krisna tudatról, és azt gondoltuk, hogy minthogy ez valószínűleg másokban is felmerülhet, miért ne osszuk meg ezt a rádióhallgatókkal. Nos, hát azzal kezdeném, hogy megkérdezem Koppányt, hogy hát úgy miért gondoltad, hogy most meglátogatsz minket, és kérdezel?
Bemutatkozzál egy kicsit?
Mert igen, légy szíves.
Hát nagyon röviden a történetem, talán annyi, hogy most 32 éves vagyok, 15 éve foglalkozom környezetvédelemmel és rendezvényszerzéssel, tehát a környezetvédelemben belül rengeteg minden dologgal foglalkoztam. 10 éve halt meg apám, azóta kezdtem úgy felismerni a világot, vagy azóta kezdtem így megismerni a világot. És az utóbbi 2 évben most már azt mondják róla, hogy ki vagyok ábrándulva, tehát egy múltkori beszélgetésem úgy volt a bemutatva, hogy Mangel Koppány, aki van ábrándulva. Úgyhogy most aztán a fő jellemzőm az az, hogy ki vagyok ábrándulva az elmúlt időszakban. Nem csak a környezetvédelemből, de abból is, de nagyon sok mindenből is, és ennek köszönhetően most igyekszem feltérképezni ezzel a kiábrándult tudatommal a világot, hogy akkor valójában milyen is. Hozzátok úgy, megállapodtunk, hogy tegeződhetünk, hogy hozzátok úgy kerültem, 2 okom volt erre, vagy a 2 ilyen pont, amivel megtaláltak titeket. Az egyik, hogy mivel környezetvédő vagyok, ezért nagyon sokat hallottam rólatok, mint ilyen úgymond pozitív példa a Krisna völgy, a Somogyváros Krisna völgyre, mint egy ilyen követendő, ugyebár önfenntartással foglalkozó ökovölgy program, ha jól tudom ez a nevetek. És tehát a zöld mozgalom, meg a zöld irába úgy szoktak hivatkozni, hogy ez egy ilyen mintaprojekt, ami mondjam, sok olyan elemet tartalmaz, ami jó lenne, hogyha sokan csinálnának. Én voltam is lenne látok idén Somogyvárosban megnézni a saját szememmel, hogy ez hogy van. Majd lesz egy csomó kérdésem ezzel kapcsolatban is. Ez volt az egyik.
Állunk elébe.
Szuper. Igen, tehát hogy ez volt az egyik. A másik meg az, hogy így találkoztam veletek a külvilágon. Tehát az én világomban így kerültetek be. A másik, ahogy bekerültetek, az a utcai ételosztás, meg a zenélés, vagy a Szigeten, vagy tehát, az ilyen különböző rendezvényeken, vagy az utcán. És mind a kettővel kapcsolatban, ez volt az a 2 forma, hogy én eddig találkoztam veletek. Plusz volt egy barátnőm, aki most már nem vagyunk együtt, de ő is elkezdett hozzátok járni, tehát ez egy ilyen személyes szál, de a két meglévő szálon belül nekem rengeteg előítéletem volt, mert írtam nektek egy e-mailt itt a beszélgetés előtt, és próbáltam.
Igen, mert eléggé sokkoló volt számunkra.
Én próbáltam őszinte lenni, tehát hogy tényleg elég sok előítélet van bennem, ami egyrészt lehetne rossz is, de hogy én most igyekszem úgy élni a világom, hogy akkor már van bennem előítélet, akkor utána járok, hogy ebből mi az igaz, mi a nem. Ami az előítéletem, mondjuk a utcai megjelenésekkel kapcsolatban, és akkor majd bele is vágnék akkor így egyből ebbe a beszélgetős részbe, hogy nekem egy kicsit olyan, mint tehát amikor a politikusok osztanak utcán ételt, tehát nekem egyből ez volt az első érzésem, hogy ez a, hát nem a legrosszabb, de hogy mondjuk...
Ugye ez az egész csak PR.
Igen, tehát hogy mondtad, nem is ilyen egyszerűen fogalmaztam magamnak, hanem hogy nyilván ez így a legegyszerűbb és tehát ez ugye az elesett szegény emberekhez szól, tehát a nyomorúságos emberekhez szól leginkább, tehát ez egy legegyszerűbb kampányfogás úgymond. Tehát amikor Muk Andor osztogat például Blahán ételt, azt mindenki úgy veszi, hogy úristen, hát ez milyen hülye politikus, meg hogy ez milyen szánalmas, már hogy így akar szavazatokat gyűjteni, hogy akkor ételt hozta a Blahalúzatére. Szóval ez egy kicsit nekem olyan furi, hogy én tényleg így látom a titeket mindig, hogy ezt csináljátok, szóval nem tudom, ez látok, hogy van, vagy mi a célja ennek, mert amennyire tudom, ti egy terjeszkedő vallás vagytok.
Terjeszkedő.
Tehát, hogy ez egy ilyen attribútum, a ti vallásotok.
Terjeszkedő.
Hát, hogy prédikáló, gondolom, hogy itt arra gondolsz, hogy...
Hát, hogy sok formája van, de hát, hogy...
Vagy ilyen hittérítős, vagy nem is tudom, hogy...
Igen, hogy a terjeszkedő meg szónak más, az én fejemben más jelentősége, tehát amelyik tulajdonképpen úgy elfoglal más területeket. Az a, ugye terjeszkedő politika tanultuk annak idején történelemből, amikor egy birodalom így magához csatol gyarmatokat.
Hát, de az én olvasatomban a Somogy Vámos például az egy ilyen dolog. Tehát, hogy nem, ez nem egy itteni vallás. Tehát, hogy innentől kezdve ez egy ilyen fajta terjeszkedés. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen nézem a dolgot.
Na, előbb hadd válaszoljuk az ételosztásra, mert gyorsan el tudunk menni másik irányba, olyan sok a kérdés.
Bocsánat, csak annyit hozzáfűzünk, tehát tegyük hozzá a hallgatóknak, hogy most vegyük úgy, hogy egy ilyen nagyon egyszerű ember vagyok, aki kb. Ennyit tud eddig a Krisnáról.
Szerintem a hallgatóság között is találunk ilyeneket.
Hogy szerintem semmit. Vagyunk így.
Igen. Az ételosztással kapcsolatban illetékesnek érzem magam, mert körülbelül 15 éven keresztül vettem részt az Ételt az Életért programnak a munkájában. Úgyhogy ez alatt az idő alatt volt lehetőségem mélyebben tanulmányozni, hogy mi is ennek az egésznek a gyökere és a
négy célja. Tehát nem csak tanulmányozni, hanem alakítani is.
Igen, a gyakorlatban
csak
is.
Csak a szerénység miatt nem mondja.
Tulajdonképpen az ételosztásnak a története az nagyon-nagyon sok hosszú időre nyúlik vissza, tehát ez nem a magyarországi Krisna tudatú hívők, nek a kezdeményezése, de még csak nem is a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének a kezdeményezése, hanem ez egy ős indiai szokáson alapul, ami tulajdonképpen onnan kezdődött, hogy a társadalom, tehát inkább úgy mondom, hogy az egyének egy közösségen belül sosem hagyták lecsúszni az embertársaikat. Hanem ugye falvakban, elsősorban falvakban éltek, és aki rászorult, azon mindig segítettek. Tehát legyen az mondjuk egy szent ember, akinek ugye nincsen saját tulajdona, hanem egyik faluról a másikra vándorol, és az a munkája, hogy ő mint egy lelkész, prédikál, és az emberek tudatát próbálja feljebb emelni. De legyen az akár egy özvegy, vagy egy kutya, aki éppen éhes, és senki nem gondoskodik róla, és ez mindig a családosoknak a kötelessége volt, hogy amikor megfőzték az ebédet, akkor a háziasszony szépen kiállt az ajtó elé, elkiáltotta magát, hogy aki éhes jöjjön, és bárkit szívesen vendégül látott. Ez már a városokban egy kicsit nehezebben valósul meg, mert ott ugye mi is érezzük, hogy azért személytelenebbek a kapcsolatok, de Indiában még a mai napig a templomoknak az egyik funkciója az, hogy mindig szétosztja azokat az ételeket, amiket a felajánlások vagy szertartások során Istennek felajánlanak. Hát mi is tulajdonképpen azt csináljuk, hogy itt a templomainkban nagyobb mennyiséget elkészítünk, ezt felajánljuk Istennek, megszenteljük, és tulajdonképpen a mi célunk az, hogy ezekkel a megszentelt ételekkel följebb emeljük a társadalomnak a tudatát. És mi nem teszünk különbséget rászoruló vagy nem rászoruló között, mi igazából bárkinek adjuk azt a lehetőséget, hogy beálljon a sorba. De nyilvánvaló, egy aktatáskás úriember azért meg tudja oldani, hogy máshol étkezzen, míg a fedél nélkül élő, vagy a nehéz körülmények között élő nagycsaládos, vagy egyéb rászoruló ember keresi az olyan lehetőséget, ahol segítséget kaphat.
Ezt szabad kiegészítenem egy személyes élménnyel. Idén voltam Indiában, február-márciusban, ez az idén, ez 2014, és ott mentünk ilyen úgynevezett parikrámra, tehát ilyen lelki kirándulás, vagy ilyen rövid egynapos zarándoklatnak lehet ezt lefordítani. És nagyon érdekes volt, amikor mentünk föl Javadba például, ilyen kis falvakon át vezetett az út, és ahogy mentünk, ugye egy ilyen 40-50-60 ember énekelve ment, és sorba, ahol mentünk, a házakból kijött egy-egy asszony, és egy csapátit adott. Mire fölértünk Javadba, addig volt vagy 60 csapáti, tehát annyira bennük van az, hogy most itt vándorok vannak, itt ilyen mondjuk rá, szent emberek vannak, akkor adományozni kell. Hát mit adományoz egy szegény falusi ember? Hát ő egy csapátot adományoz. És akkor a lakoma volt belőle,
tehát egy
teljesen megható volt.
Ti voltatok a szent emberek?
Hát kvázi, hát végülis valamiféle szempontból zarándokok voltunk, tehát valamilyen szempontból az valahogy, ha nem is mi magunk voltunk a szentek, de a vezetőnk az biztos, hogy az volt, a Digna Bandhu Prabhu. És ez egy, annyira megható volt ez az egész, hogy itt bennük van ez a kultúra. Ez a...
Értem, amit mondtok, nekem az a, hogy mondjam, hiány ebben, nekem a családnevem a hiány jelentő, mindig azzal foglalkozunk elő. Tehát nekem az, tehát én a vallásotok gyakorlása nélkül is egyébként ebben a szellemiségben érek, tehát hogy én szoktam adni, hogyha van maradni kételem, meg szóval nekem ehhez mondjuk nincs szükség. Nem dicséretes, szerintem ezek teljesen alap dolgok, és akkor működnek is, hogyha az ember mondjuk olyan közösségben él, ami én nekem ez a család, alapvetően, ami rendszerezi szerintem, nem, szerintem a világon mindenkinek a családja, tehát hogy azt mondjuk abban, hogy utána meg tudunk egyezni, hogy ez van. Tehát számomra egyébként ezért furcsa, hogy vannak ezek a vallások, nem csak a tiétek, hanem az összes vallás nekem egy kicsit furcsa, mert kicsit mindegyik olyan, mintha a családjától vinni el az embert egy picit, mert hogy azt helyettesíti, vagy azokat az eszméket, ahogy most itt az étellel kapcsolatban is mondtátok, amiket nekem elmondtatok, az nekem egy ilyen családi, hogy mondjam, közeg. Tehát hogy nekem azért furcsa, hogy vannak olyan egyébként intézmények, akik, mert nekem azt hiányzik, hogy oké, hogy adtok mondjuk kaját egy rászorulónak, vagy nem szállt, tehát bárkinek. De hogy ezzel neki nem fog az élet előrébb menni. Tehát az megtörténik, hogy szerintem legalábbis. Tehát az megtörténik, hogy nem hal meg. Nagyon jó. De hogy innentől kezdve nem tudtok föl, tehát maximum, gondolom, azt tudjátok felajánlani neki, hogy akkor mehet hozzátok valahova önkéntesnek, vagy beállhat a vallásotokba. Gondolom, nem tudom, ez a következő kérdés lenne, hogy azon túl, hogy ételt adtok nekik. Tehát, hogy milyen olyan, mert én abban hiszek, hogyha az ember, hogy minden ember meg tud erősödni, fel tud nőni. Tehát van az életemnek egy szakasz, ami gyerek vagy. És miután a gyerekkoromnak vége van, utána abban kell erősödnöm, hogy bármilyen is az a világ, most hagyjuk ezt a jó vagy rossz, tehát hogy van egy világunk, hogy ebben a világban én képes vagyok elsősorban megállni a saját két lábamon, és utána annyira megerősödni, x év eltelte utána, hogy képes vagyok mondjuk már eltartani egy családot. Ez mondjuk egy férfi minőség, tehát számomra, tehát hogy a családomat akkor fogom tudni eltartani, tehát hogy akkor tud majd családom lenni, hogyha én már erre képes vagyok. És mindig az a bajom az ételosztással, meg az ilyen kedvességgel, meg a jó szándékkal úgy alapvetően, hogy az én úgy látom a mai világban, hogy ez egy nagyon visszás, meg ördögi kör, mert hogy azok, akik adnak, azok jónak gondolják magukat. Tehát nekik arra szükségük van arra a jó érzésre, hogy én jó ember vagyok. Azáltal, hogy adok valami kaját a másiknak, a másik az meg azt hiszi, hogy van olyan, hogy Mikulás, akitől majd ő kap mindig ingyen kaját. És ez egy ilyen soha véget nem érő ördögi folyamat, mert mind a két félnek szüksége lesz egymásnak egy ilyen önfenntartó, ám de sehova nem vezető folyamat. És nekem ez a...
Hát erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy ez igenis az emberek felemeléséért célozza, és hitünk szerint eredményezi is. Erre elmondanék egy kicsi anekdótát, egy megtört saját fülemmel hallottam, amikor, hát ugye mi az van, hogy mi hétköznapokon osztunk ételt, illetve speciális alkalmakkor, mint karácsony, vagy gyereknap, vagy húsvétkor, de gyakorlatilag hétvégén pihennek azok az emberek, akik ezt csinálják. Tehát, és hogyha netán jön egy ilyen négy napos hosszú hétvége, akkor négy napig nem osztunk ételt. És ha hallottam, ahogy két ilyen hajléktalan beszélget a sorban, hogy na, most jön ez a hosszú hétvége, megint mehetünk az apácákhoz. Ugyanis az a helyzet, persze nem csak mi osztunk ételt, még ha mi is vagyunk a legnagyobbak, de például vannak a Teréz anyának az apácái, nem tudom pontosan mi a rendnek a neve, és ők bizony nagyon komolyan
fölírom, megyek, majd hozzájuk
is. Osztják az ételt, és ugye mondja, ez a két hajléktalan, hogy igen, hát ott délig oda kell érni, hogyha a sorba be akarunk férni, de csak négykor adnak enni, mert közben végig kell ülni egy misét. Uh-huh. És úgy hallottam a hangjukból, hogy ők ezt úgy annyira nem díjazzák. Ebben a szembeállításban az a látszat, mintha mi nem törődnénk az ő lelkükkel, csak a testükkel, hiszen enni adunk nekik. De ahogy mondta a Vanna Rika, mi megszentelt ételt adunk nekik, amitől tisztul a szívük. Tehát tulajdonképpen én nekem le a kalappal az apácák előtt, és hogyha mondjuk mi katolikusok lennénk, mi is egy misét végülhetnék velük, mert nem elég nekünk az, hogy ne halljunk éhen holnapig, hanem azt akarjuk, hogy a lelke is fejlődjék. Csak mi nálunk ez egy ilyen, mint ahogy vannak ezek a kis, általunk egyébként nem fogyasztott ilyen kávés zacskók, ilyen 3-in-1, 3 az 1-ben, de nálunk ugye az ételben már mindjárt benne van a lelki fejlesztés is. Tehát ez az egyik, ami hozzá szerettem volna tenni. A másik pedig az, hogy amikor azt mondod, hogy neked, hogy állj meg a lábadon, és hogy azzal, hogy valakinek rendszeresen enni adunk, azzal mi tulajdonképpen ilyen függő viszonyba hozzuk, vagy függő helyzetbe hozzuk. Hát ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy aki azt hiszi magáról, hogy ő bizony megáll a lábán, az illúzióban van. Tehát tulajdonképpen nekünk tulajdonképpen minden percben szükségünk van Isten segítségére. Az más kérdés, hogy ő erre kialakított egy mechanizmust, végül is a karma, tehát a tettek visszatásának a mechanizmusát, és nem mindent ő személyesen intéz, hanem az ő anyagi energiája által, de akkor is az van, hogy mi magunk teljesen képtelen vagyunk bármire, Isten segítsége nélkül. Tehát ez a test, amiben vagyunk, ez egy halott gépezet. Ez akkor mozog, meg beszél, meg jár, meg kell, mert benne van a lélek, ami viszont a valóban élő. Tehát igazán én inkább azt az oldalát világítanám meg, persze vannak olyan elesettek, anyagi szempontból elesettek, akik talán soha nem fognak felkapaszkodni, bár a mi Hitet az életért projektünkben is dolgoznak nem egy, nem két olyan személy, aki az utcáról jött be. Tehát felkapaszkodott ilyen szempontból, és most már a te fogalmaid szerint egy rendes munkája van, és fenntartja magát. Hát még mindig Isten tartja fenn, de már egy más módon, más mechanizmussal. De például van egy olyan missziónk, ugye az az utcai ételosztás, ez az egyik típus. Van a másik típus, amit a egyes kerületekben a kerületi családsegítővel együtt csinálunk, amikor a ténylegesen a rászorulók egy megfelelő igazolás ellenében kapnak úgy elvihető ételt az egész családjuk számára. Például olyanok, akiknek még van lakása, akik még ki tudják fizetni a gázszámlát, meg a közműveket, de már nincs pénzük ennivalóra, hogy ne kerüljenek az utcára, mert enni muszáj, akkor nem fizeti ki a gázt, nem fizeti ki a lakbért, előbb-utóbb kiteszik. Hogy ne kerüljön az utcára, ezért adunk neki enni. És ezzel tulajdonképpen megmentjük a további anyagi lecsúszástól.
És ráadásul egyben tartjuk a családot.
Világos.
Tehát azért azt tudjuk nagyon jól, hogy a lakásszegénység általában oda vezet, hogy a gyereket kiemelik a családból, annak érdekében, hogy megmentsék, hogy ne kerüljön az utcára a gyermek. De ezzel pont elkerülhet, amit ugye te is említettél, hogy kételkedsz benne, hogy ez lenne a megoldás, mert hogy bomlasztja a családokat ez a folyamat sok szempontból, de most ebből a szempontból tekintve épp, hogy pont, hogy erősíti. Egyébként a családdal kapcsolatos kételjeidre nekem igazából az a gondolat jutott eszembe, hogy te itt igazából ilyen anyagi szempontból vizsgálod a családot, mint egységet, de én, mert hogy nem úgy értve, hogy pénzügyi szempontból, hanem mint ebben a...
Összetartozó személyek vagy testek.
Igen, tulajdonképpen igen. De én úgy látom az emberiséget, mint egy családot. Tehát mi mindannyian Istennek a gyermekei vagy teremtményei vagyunk. Tehát ilyen módon nem csak az a kötelességünk, hogy a szűk családi körön belül gondoskodjunk egymásról, hanem mint Isten családja mindenkire egyenlően tekintsünk.
Nagyon sok mindent mondhatok, megpróbálok válaszolni.
Mi egy dolgot nem válaszoltunk, a PR-ra nem PR.
Igen.
És ez egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál.
Kicsit, a terjeszkedő, de az már volt az előző.
Várjál, nem, te azt mondtad, hogy amikor kiáll egy politikus, még
igen,
stb. Minden. Szeretném mondani azt, hogy mi nagyon ügyelünk arra, hogy távol maradjunk a politikától, ami nagyon nehéz, mert a szegénység az állandó téma a politikában is, és most csak azért, mert a politika foglalkozik a szóban a szegénységgel, azért nem fogjuk leállítani az ételosztásunkat. Tehát ez egy ilyen nagyon forró dolog, tudod?
Igen, igen, igen.
De például 2014-ben, minden évben van egy ilyen évtémá, és 2014 az ugye választási év volt,
igen.
És ezért mi szándékosan egy olyan témát tettünk az év témájának, ami a lehető legmesszebb van a politikától, a gyermekek éve. Nálunk a Krisna Tudatban 2014 a gyermekek éve volt. Jó, hát ebbe is bele lehet keverni a politikát, de annyira nem volt benne. És nem is, szerencsére nem is voltak olyan szirén hangok, amelyek minket erre a szigetre csábítottak volna. Mm. És azt is meg kell mondanom, hogy több politikus, nem egy, nem kettő jelentkezett nálunk, hogy jönni akar oda illetni az ételosztásra, és mi ezt nagyon udvariasan és kedvesen, de elhárítottuk minden oldalról. Tehát ez, tehát mi nekünk,
világos.
Úgy szoktam mondani, hogy nekünk egyenlő távolságot kell tartani minden politikai irányzattól, és ebben a kifejezésben mind az egyenlő, mind a távolság szó hangsúlyos.
A PR-t azt egyébként nem, tehát hogy szerintem a PR az nem a politika sajátja, tehát hogy minden, ha el akarunk adni egy terméket, úgymond, akkor annak van egy reklámja, egy PR-ja, amivel megpróbáljuk az emberek felé eladni. Igen, erre van a néma gyereknek annyi is érti a szavát, van egy ilyen magyar mondás, de ettől függetlenül maga a PR-otok számomra az az, hogy látlak titeket az utcán. Tehát hogy én így használom a PR-t, nekem ez nem kapcsolódik össze a politikával. Akkor válaszolnék arra, hogy a család ez nekem nem egy ilyen gazdasági fogalom. Tehát, és itt nekem mindig az a furcsa a vallásoknál, hogy ti is mondtatok most ilyeneket, hogy minden ember egy Isten gyermeke, meg hogy a test az egy halott
gépezet
lélek nélkül. Ezek szerintem olyan alapvetések, amiben nincs kérdés. Tehát, hogy ha látott már valaki halott embert, akkor az tudja pontosan jól, hogy a test az tényleg meg fog halni, és ennek vannak ilyen mechanikus részei, amit tudjuk nagyjából most már, hogy hogy működnek. Szóval szerintem ez nem egy, hogy mondjam, új felfedezés, hogy ez így van, és szerintem nagyon sokan ezt tudjuk. Vagy ha nem tudjuk, is úgy a szerint éljük az életünket, mert hogy ezt nem nagyon lehet kikerülni. Tehát, hogy az én életemből például úgy van, hogy ti karmának hívjátok, ami a cselekedetet jelenti, azt hiszem.
Cselekedet, illetve a visszahatás.
A visszahatás, a igen, okokodat. Ezt én is vallom, okokozat, meg az erő ellenerő, vagy ahogy más vallások mondják, amilyen az adjon, és olyan lesz a fogadjistam, hogy ez régi, megint csak régi magyar mondás, hogy én ezt szerint élem az életem. Tehát, hogy nekem ezek a dolgok jelen vannak, de hogy nem ezek kötik le a figyelmet. Tehát, hogy az van, hogy én az életben élek, és hogy mondjuk megpróbálok arra figyelni, hogyha mondjuk veletek beszélek, amiről beszéltünk itt, ez a komolyság, tehát én megpróbálom megadni neked a figyelmet akkor, amikor veled vagyok. Tehát, hogy én azt szerint élem az életemet. Nekem erre például nincsen szükségem arra, hogy egy ilyen, még egy ilyen ettől, mert hogy most attól függetlenül itt élünk ezen a földön. Tehát, hogy ezek az erők, ezek anélkül is működnek, hogy én nagyon foglalkoznék velük. Tehát, hogy amivel én tudok foglalkozni, az például a családom. Tehát én a családomattól foglalkozni. És azt tudom mondani neked, hogy azért nem gazdasági kérdés ez nálam, mert hogyha én és a családom rendben vagyunk, tehát erősek vagyunk, szeretjük egymást, tehát hogy bízhatunk egymásba, számíthatunk egymásra. Ha mi vagyunk egy ilyen erős sejt, ezt már eleve a Jóisten hozta létre, hogy családok vannak, tehát ezt nem én találtam ki, hogy nekem van egy édesanyám, meg egy édesapám, meg esetleg vannak testvéreim, meg az anyám. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon terebélyes fa. Ezt nem kell szervezni. Én nekem az is nagyon furcsa, hogy közösségeket szervezni manapság, nekem az annak a jele, hogy baj van a családokkal. Mert ha nem lenne baj a családokkal, de valamennyire nekem a Krisna tudat is egy ilyen, hogy egy ilyen szervezett közösség. Miközben azt látom, hogyha a családok rendben lennének, akkor nem kéne ezzel az egész szervezésen időt, meg energiát belefektetni, mert megvan az a természetes, Jóisten által megalkotott közösségi struktúra, úgymond, világban, ami az egész világon megvan, és hogy tényleg egy tőről fakadunk, meg egy család vagyunk. Csak most azt látom, hogy nagyon sokfajta elmélet van rárakva arra, hogy ez most hogy is van. Tehát miközben egyébként nagyon egyszerűen, ha nagyon egyszerű törvényszerűségeket nézem, akkor ez van. Mindenfajta elmélet nélkül van, és én abban tudok mondjuk az életemben dolgozni, hogy abban a természet által, Jóisten által megalkotott struktúrában van, ami a családom, azt megpróbálom rendbe rakni, és azon túl hogyha van még energiám, és van még lehetőségem, vagy bekerül valaki az életembe, például a választott párom, vagy a bátyám választott párja, stb. Stb. Vagy azon, és amíg azon túl is van energiám, hogy mondjuk egy ismeretlen hajléktalan embernek segítsek, az nagyon jó. De első körben biztos, hogy arra használom az energiámat, hogy az a sejt, amiben én vagyok. Mert ha én ott nem töltöm be a szerepem, akkor ott nem fog senki helyettem betölteni, és nem is tud. És nekem is van egy történetem egyébként egy hajléktalan emberrel. Egy évet kezdődött a történet, nem mesélem végig, le van írva a blogomon, hogyha érdekel, akkor elolvashatjátok. És most nagyon, igen, nagyon
röviden, a hallgatók kedvéért.
Igen, nagyon röviden annyit mondani kell, hogy a úri emberrel szemben ugyanezt próbáltam képviselni, ezt, ami az agyon is van ezt a fogadista, meg hogy ha adok valamit, akkor kérek is valamit, tehát nem az van, hogy azt mondja nekem, hogy kell neki 2000 forint, mert szeretne inni, vagy kell neki 2000 forint, mert szeretne ajándékot venni a kedvesének. Megkérdeztem tőle, hogy ő tette valamit azért, hogy neki legyen pénze. Mert egyébként egy 55-60 éves felnőtt férfiról beszélünk, akinek mondtam, hogy figyelj, én azt tudom képviselni, hogy te egy 60 éves felnőtt férfi vagy, akinek már azért alapvetően jó lenne, hogy megállna a lábán. Ha nem tudsz megállni a lábán, akkor valami baj történt az életedben, tehát valahol megtört ez a folyamat. Abban is nagyon szívesen tudok segíteni, hogy azt oda visszamenjünk ahhoz a forráshoz, ahol neked a probléma történt, hogy azt ott megoldjuk. De azt nem tudom veled csinálni, ember, hogy mintha apád lennék, minden egyes alkalom, amikor kérsz tőlem pénzt, akkor adok neked, mert hogy milyen nagy baj vagy, és hogy ne halljál meg. És ez az ember, csak azért, mert én azt képviseltem, amiben én hiszek, ez az ember önmagától, a saját erejéből talpra állt, lett munkája, lett szállása, és idén karácsonykor fog tudni a családjának, egyébként meg kiderült, hogy a családjában a probléma, az elő menekül már jó, tudom, 10-15 éve. Tud majd ajándékot küldni a gyerekeinek. És akkor felajánlottam neki, hogy nagyon szívesen visszamegyek a családjához vele, hogyha erre szüksége van, hogyha beszélnek a családjával, mert szerintem ott tudja megoldani a problémákat, mert onnan menekül 15 éve. Erre még nem kész, de hogy ott tart a folyamat ezzel a férfival, hogy végre kezd lábra állni. Tehát nekem ez mondjuk azt jelenti, hogy én mondjuk, és az ember, nem, tehát nem küzdöttem azért, nagyon sokáig még előtte, én küzdöttem ilyen hajléktalanok, mert nagyon sok mindent csináltam, be is fogadtam hajléknak, hogy nálam, stb. Stb. De ez volt az első olyan alkalom, amikor azt éreztem, hogy nem is az, hogy én segítettem neki, tehát nem volt benne az egész fogalomkör, hogy én segítek neki. Tehát, hogy annyira jó érzés volt az, hogy nem az van, hogy ő nekem köszöni meg, hogy de nagy ember vagyok én, hogy én segített. Nem, hanem az ember megtapasztalta, hogy van saját ereje, a lelkének az erejét tapasztalta, hogy ő bizony egy 60 éves férfi, és ha ő nem rakja rendbe, akkor senki más nem fogja. És meg tudott hívni fél év után, meg tudott hívni egy kávéra. Annál szebb pillanatnál, aztán de én hívtam vissza. És elindult egy ilyen kapcsolat, hogy akkor most ugye van egy helyünk, ahol beszoktunk különni
a kávéra. Tehát egy ilyen érettebb szintre hoztad ezt a kapcsolatot.
Nem én hoztam érettebb szintre. Tehát ezt mondom, én fölkínáltam neki azt a lehetőséget, hogy én ezen az úton tudom kísérni. Vagy ezen az úton járok, ezen az úton
tudom járni. Mégis te inspiráltad.
Én azt jeleztem neki, hogy én ki vagyok és mit képviselek. És mondtam, hogyha azt szeretné, hogy... Mert szerintem, én mondtam neki, hiszen két út van. Vagy ezen az úton jön, vagy elmegy, akkor az aljára iszik, lerészegedik, és akkor valahogy lejut ennek az önpusztításnak az aljára. Arra fog találni embereket, akik ebben tudják segíteni, hogy ebben haladjon. Ha nem ebben akar haladni, akkor viszont annak én azt tudom neki mondani, hogy ha adok neki 2000 forintot, akkor azért elvárom, hogy akkor mit tudom, tegyen valamit azért, hogy önmaga is kijöjjön ebből. Ő csinált ezt az egészet végig. Tehát én nem köteleztem, nem is. Föl sem merült benne sem, hogy segítek. Az a legszebb, hogy benne sem merült föl. Tehát nekem mindig az a bajom ezekkel az eszmei dolgokkal, meg ez a segítsünk egymásnak kérdéskörre, hogy mindig van egy segítő, aki akárhogy is akarjuk, fölötte van a segítettek. Tehát hogy lélekben ott van azon, abban az emberben, akinek segítenek, hogy neki segít valaki, aki ő magasabban van. Tehát arra akartam rákérdezni, most egy nagyon hosszú karik a végén, mert most már többször mondtátok, hogy emberek felemelése, tudat felemelése és a lélek felemelése, ezt a hármat mondtátok, hogy a felemelés ezeknek a dolgoknak. De hogy ez nálatok mit jelent, hogy felemelés? Tehát, hogy hova emelítek föl, meg hogy akkor mi történik veletek?
Na,
akkor
erre mindjárt
hova érkezik meg?
Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Mangel Koppány. Már majdnem el tudtam mondani ebbe, és Gandharika David Ászi, azaz polgár nevén Szilaj Péterné, és éppen egy olyan, hát hogy is mondjam, komoly labdát kaptunk, hogy mit jelent az, hogy mi az ételosztással fel akarjuk emelni az embereket, mi miről marha magasan vagyunk, vagy na, akkor egy kicsit hallgassunk erről Gandharikától.
Én egy kicsit távolabbról kezdeném a választ, mert itt most nagyon leszűkítettük a témát az ételosztásra.
Igen,
de nekünk igazából minden tevékenységünk azt célozza, hogy fölemeljük az embereket. Mert a szentírásainkban azt olvashatjuk, hogy az eredeti helyzetünk, minden egyes élőlénynek az eredeti helyzete az, hogy Istennel egy közösségben, a lelki transzcendens világban, vagy mennyországban, bárhogy hívhatjuk, ott él, de elutasította Istennek a társaságát valamilyen önző célból, és ezért lekerült az anyagi világba, tehát leesett. Uh-huh. Fentről leesett. Uh-huh. Felemelés pont azt célozza, hogy újra visszakerüljünk abba az eredeti helyzetünkbe, amiből leestünk, tehát kiépítsük az eredeti szeretetteljes kapcsolatunkat Istennel. És erre nagyon sokféle gyakorlat kínálkozik, különböző vallásokon belül különféle gyakorlatok, de a Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, hogy az odaadó szolgálat által tudunk bizalmas kapcsolatba kerülni Istennel, ami azt jelenti, hogy minden egyes tettünket, gondolatunkat, az ételeinket fölajánljuk Istennek, és ezáltal azok lelkivé, istenivé válnak, és hogyha ilyen tevékenységekben foglaljuk le magunkat, akkor az felemeli a tudatunkat, tehát az azt jelenti, hogy lelki módon fogunk gondolkozni, Istennel kapcsolatos tevékenységek és gondolatok fognak lekötni bennünket. De ez nem csak az ételosztáson keresztül nyilvánul meg, hanem a utcai zenélés, a Krishna völgyi, nem tudom, a könyvosztás, hát sorolhatnánk. Nem. Minden, amit csinálunk, azt az Isten kedvéért csináljuk, és éppen azért, hogy mindenkinek hasznára legyen, és ne csak mi fejlődjünk általa, hanem mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk.
Itt felmerül egy nagyon alapvető kérdés, hogy tulajdonképpen miért is kell ez, vagy miért jó ez az embereknek. Szóval ott kezdeném, hogy mindenki alapvetően boldog akar lenni. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy én nem akarok boldog lenni.
Én ilyen vagyok.
Hát majd ezt megkapirgáljuk egy kicsit később. Tehát a léleknek ez egy alapvetően idegeníthetetlen tulajdonság, hogy boldog akar lenni.
Szerintetek?
Szerint én meg vagyok győződve róla.
Csak kinek mi okoz boldogságot?
Csak mi, így van. És az a helyzet, hogy mi meg vagyunk győződve róla, erről megint eszembe jut valami, de ezt az anekdotát most nem fogom elmondani. Tehát, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy Isten nélkül senki nem lehet boldog. Tehát lehetnek olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk, de ez valójában itt az anyagi világban csak az a helyzet, amikor lelépnek a bütykünkről a hatos villamoson, és egy pillanatig nem fáj. Mm-hmm. Tehát a létezés itt tulajdonképpen egy állandó szenvedés, csak vannak ilyen kisebb szünetek, és akkor percekig, jó esetben percekig úgy érezzük, hogy jaj, de boldogok vagyunk. Mm-hmm. De igazán Isten nélkül nem lehet boldog az ember, mert az léleknek ez a természete, hogy amihez tartozik, azzal kapcsolatban legyen. És itt az anyagi világban pont ez van, hogy nem vagyunk kapcsolatban. Tehát amikor mi az embereket Istenhez akarjuk kapcsolatba hozni, vagy Istennel akarjuk kapcsolatba hozni, vagy hozzá visszavinni, akkor mi az ő boldogságon dolgozunk.
Világos.
Persze ez is olyan, hogy része a teljes történetnek az, hogy van szabad akarat. Tehát mi szabad akaratból jöttünk ide, ami azt is jelenti, hogy ha valaki nem akar Istennel újra kapcsolatban lenni, nem lehet erőltetni. Tehát van ez a kínai mondás, hogy leviheted a lovat a folyóhoz, de hogy igyon, azt te nem tud elérni, csak ha nem akar.
Akkor most összefoglalnám, hogy nekem
mi jött le
ebből, igen, tehát hogy akkor nagyjából a ti vallásotoknak az alapja az, hogy most azért nagyon egyszerű lesz.
Nem baj.
ez az állandó szenvedés itt a Földön, hogy ez egy ilyen alapállapot az emberiségnek. Ugye, mint a keresztényeknél az eredendő bűn mondjuk. Ott van egy ilyen az eredendő bűn, a bűnbeeső, és ott az van, hogy akkor eleve bűnös már mindenki, mióta itt a Földön vagyunk, legalábbis mióta ugye bár az édenkertben megtörténtek azok a dolgok, azóta az eredendő bűn megtörtént, és akkor onnan lettünk ki utasítva a paradicsomból, tehát nagyjából van egy ilyen átfedéses hasonlóság számomra, abban, amit mondtok meg a keresztény. Tehát akkor azt mondjátok, hogy ez egy ilyen állandó szenvedés, ami most itt van a Földön. És hogy ti azon dolgoztok, tehát ez olyan, mint hogy leestünk volna mondjuk a paradicsomból, vagy most akkor az én, hogy mondjam, világképemből nézve, akkor leestünk a paradicsomból, és akkor ti egy ilyen létrát, vagy nem is tudom, próbáljátok az embereket, egy ilyen földi paradicsomot próbáltok amennyire lehet létrehozni azzal a tevékenységgel, amit ti végeztek. Ha jól értem valamennyire?
Ezt nagyon jól érted. Jó, csak akkor... a helyzet az, hogy aki ezt belátja, és elkezdi azt a folyamatot már csak azzal, hogy elkezdi a folyamatot, aminek egy lényeges része egy mantrának a vibrálása, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Tehát aki ezt elkezdi, az már tulajdonképpen bizonyos szempontból már függetlenedett ettől a szenvedéssel teljes világtól.
Csak azt szeretném kérdezni, mert hogyha mondjuk abban megegyezhetünk, hogy ez a világ is a Isten, vagy Krishna, látok, Krishna az Isten, vagy
Krishna, Krishna,
Krishna, Isten. Tehát mondjuk, ha ez a világ is Krishna teremtése az egész, ugye, mondjuk?
Igen.
Tehát neki akkor ez valószínűleg volt egy célja.
Hogyne.
Na. Tehát amikor tehát, hogy, de várjál, csak, hogy csak az én logikám szerint, tehát hogy én legalábbis úgy élek, hogy én nem tudom, hogy ez ki hozta létre. Azt észrevettem már, hogy ez egy értelmes világ. Tehát van okokozat. Ez egy értelmes világ. Tehát, akárki is hozta ezt létre, akármilyen célba, akármikor, de volt vele valami szándéka. Na már most, én azt is nagyjából kezdem felismerni, hogy én nem kaptam olyan eszközt, mint ez a valaki, aki ezt az egészet teremtette, tehát ha jó bűnös volt érve, nem fogom soha megérteni, feltétlenül, vagy ha meg is értem, sem feltétlenül feladatom, mert nem én, tehát hogy mondjam, nem biztos én azon vagyok, hogy én nem azért vagyok itt szerintem. Tehát hogyha ezt a valaki, aki szerintetek Krishna, mondjuk keresztények szerint az Isten, létrehozta ezt a valamit, igen, de ugyanaz, igen. Ha ezt létrehozta, és mondjuk ti azt mondjátok, hogy ez szenvedés, a fizikai lét. Én meg úgy élem az életem, hogy ez nem szenvedés. Tehát, hogy nekem az a furcsa, a vallásokban...
Ez mindig van a mancsa.
De nem, ez nem, itt nem, nem arról beszélek, hogy az alkohol, meg a szexualitás, meg ezek a dolgok megkönnyítik is, tehát nem ezekre a dolgokra gondolok. Csak mivel ez egy értelmes világ is, mondjuk számomra mondjuk tényleg a család az alaprendező elve ennek. Tehát a családban én napi szinten meg tudok élni olyan mély dolgokat és olyan mély érzéseket, amire én azt mondom, hogy nem tudom, amit mondtam, hogy nem akarok én feltétlenül boldog lenni, azok megszületnek. Tehát, hogy amikor rendben vagyok a családommal, vagy rendben vagyok az emberekkel, akik körülöttem vannak, én például most is azt tudnám mondani, hogy boldog vagyok, mert jól beszélgetek veletek, mert őszinte tudok lenni veletek, ti is őszintek lenni, nekem ez nagyon jó. Innentől kezdve a boldogságom, én nem dolgozom, én azon dolgozom, hogy én őszinte tudjak lenni minden emberrel, akivel leülök. Tehát nekem ezért nem kell dolgoznom. Én csak magamon tudok dolgozni, ebben a közegben, ahol most vagyunk, ebben a fizikai közegben. De ha én azon dolgoznék, nekem mindig itt van a csavar, ha én azon dolgoznék, hogy fúj, ez milyen rossz, és ki akarok ebből mászni, úgyis ki fogok mászni, meg fogok halni. Tehát ezt a jó Isten
úgyis... Azzal nem másztál ki.
Ez a ti felfogásatok, tehát hogy én azt mondom, hogy még a reinkarnál, ez az újjászületés, meg ez az élet előzőletek, meg mit tudom én, tehát én elég sok mindent csináltam, nem tudom, prána, adit ismeritek-e, van egy ilyen, azért.
Meg is csináltam az első fokozatot.
Vigyázz vele, de majd erre a következő beszélgetés, de én sok fokozatot még csináltam, vannak benne ugyebár ilyen. Ja, de akkor azt, hogy nem mondom, mert titkos tanok, igazából nem lehet beszélni róla, na hát ezek nekem furcsa, amikor nem lehet beszélni valami, a Nadi például ilyen. Hogy ott nem lehet beszélni arról az egyes fokozaton lévőnek, hogy például az X-edik fokozaton, szóval nekem ezek már eleve ilyen furcsa, mindegy, de egy csomó ilyen teremtett, mint a Nadi is, számomra teremtett ilyen eszmeiség van. Ami számomra mind rátelepszik egyébként arra a létező, jó Isten által megteremtett valamire, amit mondjuk nevezzünk természetnek, vagy nevezzünk embereknek, vagy nevezzünk emberi kapcsolatoknak, vagy cselekedetnek. Tehát rengeteg élő dolog van, ami anélkül is él, hogy beszélnénk róla, vagy hinnénk benne. Tehát ehhez nekem nem kell hit, hogy legyen család. Ahhoz nekem nem kell hit, hogy a fa legyen. Ahhoz még beszélnem se kell a fáról. A fa az van. Minden, amit nem tudok, arról beszélni kell, és sokszor azt érzem, hogy a beszéddel tartjuk életben ezeket a dolgokat. Tehát például itt van a Bhagavad Gita előttem, végig fogom olvasni, én alapos ember vagyok, végig fogom olvasni, de hogy számomra ez egy elpusztítható tudás. Ez egy elpusztítható
tudás. Számunkra nem.
Tudom, 5000 éve van, de valaki mégiscsak leírta valami célra.
De olvastad, hogy Krisna ezt először egy millió évekkel ezelőtt mondta a Napistennek.
Én nem találkoztam a Krisnával, csak azt tudom mondani, hogy van egy nagyon jó barátom, vagy hát nem emlékszem, de nekem ez nem is dolgo. Én most itt élek veletek, tehát én veletek tudok beszélgetni. És van egy nagyon jó barátom, akinek a kedvéért olvasom most a Bhagavad Gita-t, mert mindig ott akad el a beszélgetésünk a jelenben, most, ebben a fizikális térben, hogy nem bírok vele emberként beszélgetni, mindig a Bhagavad Gita-val jön. Hogy az, amit én mondok egyébként a saját tapasztalatom alapján, az le van írva a Bhagavad Gita-ba, és olyan, mintha abból idéznék. És akkor ilyenkor mondom mindenki, hogy én ezt tökre értem.
Ez nagyon jó.
Én ezt tökre értem, de te azzal töltöd az időt, hogy a Bhagavad Gita-t olvasod, én meg azzal, hogy élek. És látod, mégis ugyanoda jutunk. Tehát valószínűleg lehet, hogy, és én ilyenkor mindig azt mondom, a Bibliában is rengeteg igazság van. Emberek, hát akkor miért nem tesszük le a Bibliát? És élünk. Hát ha már ennyiszer visszaigazolta a Biblia is, meg a Bhagavad Gita is, meg az összes, akkor miért azzal töltjük az időnket? Mert ti is egyébként, tehát hogyha nem, mondjuk, most bocsánat, egy kicsit ilyen izé vagyok, mindig ilyen, tehát hogy itt vagyunk egy nagyon szép épületben, nagyon sok mindent csináltok, de hogy azért az időtök nagy része mégis Bhagavad Gita-ra, mantra, meg ilyenekre megy el. Nekem például most a legtöbb időm a családomra, mert például erre hajlítan emberre, meg olyan emberekre megy el, meg, tehát nekem nincsenek már ilyenek az életemben. Sokkal nagyon megkönnyebb, és sokkal több emberrel van emberi kapcsolatom. Tehát, hogy azt érzem, ez a saját egyedi én fejlődésem nyilván, de hogy minél több ilyen dolgot teszek le, ami egy ilyen teremtett eszmeiség, ami megpróbálja leírni a világ működését, annál inkább vagyok benne a valóban itt lévő teremtett világban, és tök jó, hogy visszaigazoljátok, vagy a barátom visszaigazolja nekem, hogy hát egyébként a Bhagavad Gita-ban is ez van leolvasva, leírva, csak nem tudok vele beszélgetni, tehát ezen a ponton túl nem tudok vele jutni, pedig vele is csomó mindent megélhetnék, meg egy nagyon jó szakember a saját területén, de nem tudok vele együtt dolgozni se, mert mindig beakadunk ezen a körön, hogy nem jut túl ezen a dolgokban.
Most elolvasod, és most megérted, hogy meg fogod érteni, hogy ő miért mindig a Bhagavad Gita.
Azért olvasom el, mert remélem, hogyha már az lesz, akkor legközelebb nem tud arra hivatkozni, hogy olvassam el. És akkor legalább...
Ez is egy jó, bármi ok jó, amiért az ember elolvasom.
Én értem, csak hát én nem kértem őt semmire. Meg mindig arra kell, hogy olvasom.
Most az előbb
egy... Erre mondom, hogy egy kicsit ilyen terjeszkedő dolognak érzem ezt a Bhagavad Gita, mert van ez a barátom, és nem tudok, pedig, de hogy ő nagyon lelkismeretlen csinálja, és el is mondta, amikor odaadta nekem a Bhagavad, vagy hát mondtam neki, na jó, figyelj, akkor most azért, mert látom, nem jutunk túl, elolvasom a kedvedért, és akkor ő még hozzátette, hogy ő nem hiteles terjesztője ennek, vagy nem is tudom, volt valami fogalom, amit mondott, hogy nem hiteles képviselője annak, hogy hogyan kell átadni ezt a tudást, de hogy ő azt javasolná nekem, hogy akkor ne olvassam a magyarázatokat, csak a... De a lényeg az, hogy nyilván akkor ennek van egy ilyen hiteles átadó folyamata.
Na, most két dolog előszett mellék. Az egyik, hogy mondtad, hogy nyilván van valami célja ennek a teremtésnek. Szeretném elmondani, hogy legalábbis ahogy én tudom, és hogy a védikus irodalomban van, ugye a teremtésnek ez, amiben mi vagyunk, ez csak egy negyede. A három negyede...
Időben?
Nem. Ez terjedelemben. Tehát a háromnegyed az a lelki világ. Ez az egynegyed, ez az a nevelőintézet, vagy börtön, vagy nevezhetjük bármilyen.
Büntető bolygót mondtad
büntető,
nekem
egyszerűen. Büntető intézmény. Azért jó, tudod, az angoloknak van egy szavuk a börtönre, egy ilyen finomkodó, vagy ilyen hivatalos szavuk, hogy Correctionary Institute. Aha. Ez ugye ez a...
Korrekciós intézmény.
Tehát javítóintézet, de hát a javítóintézet is tulajdonképpen börtön csak fiatalkorúaknak, de az amerikai szóhasználatban ugye mindenki számára ez egy javítóintézet, ami annál is, hát egyébként mondjuk furcsa, mert ott vannak, akik két meg 300 évekre vannak eltérve, tehát hiába javulnak meg, abban az életben nem fognak onnan kikerülni. Na mindegy, ez legyen az ő dolog most momentán. Tehát a lényeg az, hogy ez az anyagi világ, ez egy büntető telep. ezért büntettük el. Ebből van némi méz a madzagon, de alapvetően van születés, halál, öregség, betegség. Tehát ezt megúszni nem lehet itt. És mi ehhez kapcsolnám azt, hogy mi miért csináljuk ezt, miért osztjuk az ételt, miért akarjuk felemelni az embereket, miért osztjuk a könyvet, miért énekelünk, miért prédikálunk, mint a te barátod, aki állandóan arra akar rávenni, hogy elolvasd a Bhagavad Gitát, és tessék, most ez meg is történik, óriási, miért? Azért, mert Isten, Krisna szenved attól, hogy mi itt vagyunk. Nem mi szenvedünk, szívunk, de ezt ő nagyon nem szereti. Ő azt szeretné, ha ott lennénk vele, és egy szeretetteljes kapcsolatban lennénk vele. És mi, akik ezt megértettük, valamennyire, nem állítom, hogy ezt így teljesen át tudom érezni, de szóval azért már úgy tudom, hogy ez így van. Mi megpróbáljuk olyan eszközökkel, amik rendelkezésre állnak, és ezek elég korlátozottak, hogy Krisnának ezt a vágyát betöltsük, hogy minél több embert vigyünk vissza hozzá. Erről van szó.
Mondasz valami?
Mondjad előtte.
Én ezt tök értem, és nagyon szoktam is érezni. Nekem nagyon speciális élettörténetem van, majd egyszer elmesélem nektek, de hogy tehát ezt a részét én nagyon mélyen átérzem, hogy hát ha ki, háromnegyedet mondta, igen, tehát vagy háromnegyed, vagy még több százalék az, ami egyébként azon kívül, hogy meg tudom fogni az asztalt, meg fizikai világ létezik. Én ezt nagyon mélyen szoktam érezni.
De ez csak egy kisebb része.
Én ezt nagyon is érzem. Viszont pontosan tehát, hogy azt mondom, hogy ha mondjuk egy Krisna, ez egy okos valami, nem? Tehát az viszonylag az egy okos akár.
Hát mondjuk.
Egész
minden, valami. Minden felséggel teljesen.
Vagy egy viszonylag ügyes.
Legokos,
mondjuk egyik a... Igen, tehát mondjuk ő a Jolly Joker, vagy nem?
Igen, jó.
Tehát mondjuk én feltételezem, hogy nem véletlenül alkotta ilyenre ezt a helyet.
Persze.
Vagyis, megint csak azt tudom én magam. Tehát, hogyha én becsülöm és tisztelem Krisnát, vagy a jó Isten meg, aki ezt az egészet teremtették, akkor nem küzdök a szenvedéssel. Mert pontosan azért hozta létre, hogy azáltal, mert hát ez a léte ennek az egész, ez a lényege.
Igen.
Tehát, hogyha...
Megint a Bhagavad Gitából idéztél.
Ezt mondom, de hát ugye ez minek a Bhagavad Gita? Érted csak, hogy ez minek a Bhagavad Gita? Pont azt érzem, hogy egy csomó ember tölti ülve, elmélkedve, nem tudom, biztonságos környezetben az életét, tök jó. Csak igen. Pont, hogy nem szenved. Pont, hogy azon nem megy végig, azon a tisztuláson, azon a tűzön, hogy ő magának ki kaparná azt, amiért az egész van. Hogy ő beleerősödne abba, hogy a családjával szembenézzen. Stb. Stb. Tehát én nem tudom, hogy benne van a Bhagavad Gitában, ezt elolvasom, hogy a családdal mi van, meg a család szerkezetben, nem tudom, nyilván nagyon jó, de hogy nagyon kevés olyan csoportot, eszmét, és emberek lelkével foglalkozó bárkit ismerek, aki azt mondaná, hogy figyelj, ne ide ide rá, mennyi az a családod, ahova születtél. És ott, mert ott van valami. Mert nem véletlenül jött, mert szabad akarat van, ebbe én is hiszek. Azért jöttem ebbe a családba, ilyen körülmények között, nem egyszerű, de azért jöttem ide. Nekem ez a dolgom. Azt próbálom most veletek szemben is képviselni. Mindaz, amit most mondok, az annak a tudásnak a jelenlegi összegzése, amit a 32 éve alatt én a családommal kapcsolatban megértettem. Egy nagyon, csak hogy értsetek, hogy milyen mélysége van annak, amit én most próbálok átadni nektek. Másfél évvel ezelőtt jöttem rá arra, hogy nem az édesapám nevelt föl. Világ életemben nem találtam a helyemet. Nem véletlen. Nagyon meg voltam zavarodva. Most már tudom, hogy azt, hogy nem találtam a helyem, az pontosan azt jelenti, hogy nem voltam a helyemet. Ilyen szépen van megteremtve. És az egész életemben írtam. És pontosan követtem a lelkem folyamatait, a fizikai valóságban való történéseket. Én ezt le is tudtam írni, hogy ez miért van így. És ez egy nagyon értelmes világ. De én is sose értettem volna meg, hogyha elkezdek mondjuk Hare Krisnázni, és egy új családot találok magamnak. Sosem ért, de nagyon sok olyan kipróbáltam. 10 évig én kipróbáltam mindent, amit lehetett. Ki a Krisnát? Nem, hát ha mindent kipróbálok, akkor ahogy ti mondjátok, ezer élet sem elég, hogy végre visszajussak a családomhoz. Tehát én azt érzem, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van manapság teremtve arra, ilyen cirkuszi lehetőség számomra, mondjuk cirkuszi lehetőség arra, hogy ne a családommal foglalkozzak meg a saját történetemmel. És nekem ezért egy kicsit az előítéleteim már megint, tehát nekem mindig ott van az, hogy nagyon jó, meg nagyon szép itt is a ház, meg finom a kaja, meg minden, de hogy szóval mégse az, hogy a családom, ahova születtem.
Jó. Tehát még mindig az a Toszkában, nem, amit már az előbb is akartam mondani.
De győzzetek meg.
Neked, hogy hát alapvetően kétféle vásárló létezik. Mondjuk vegyük azt, hogy egy autót veszünk. Az egyik vásárló beül az autóba, és elkezdi kikísérletezni, hogy hogyan lehet azzal a kocsival eljutni A-ból B-be. Rengeteg erőfeszítést tesz. Tanulmányozza, hogy a motor, hogy van felépítve, melyik pedál, megnyomom, mit csinálna, hova megy az olaj, és mit tudom én. És a másik vásárló felüti a használati útmutatót, és körülbelül 10 perc alatt eljut oda, A-ból B-be, mint a másik vásárló a rengeteg töprengéssel. A töprengés nagyon jó, mert végül csak el fog jutni A-ból B-be, nagyon valószínű, és rendkívül intelligenciára van, hogy ő azt magától képes, és elég türelmes hozzá, hogy azt úgy felfedezze, de mégiscsak rámegy egy csomó ideje. Tehát, hogyha ki akarjuk használni az életünket maximálisan, amennyire lehetséges, akkor nyissuk ki azt a használati útmutatót. Mert nem az a cél, hogy feltétlenül, hogy megértsük, hogy honnan, hova vándorul az olaj, meg a benzincseppecskék, és hogy hogyan lesz a benzinből kipufogó gáz, hanem az a célunk, hogy eljussunk A-ból B-be. Tehát én most ez egy egészen személyes példa lesz. Én mindig tele voltam mértekkel, mielőtt Krisna hívő lettem, és meg akartam érteni azt, hogy mi a célja a fának. Te elfogadod, hogy van egy fa, de hogy én azt kérdezem, hogy miért van ott az a fa? És én akkor lettem elégedett, amikor megértettem, hogy ebben a világban minek mi a funkciója, a célja, én nekem mi a helyzetem ebben a világban, mi a feladatom. És annyira egyértelműen leírja, hát ugye Krisna azért mondja, mert ő a használati útmutató, tehát ha ő hozta létre, akkor ő tudja leginkább elmondani, hogy hogyan működik.
Szerintetek.
Hát a hiteles forrás, tehát ha te alkotsz valamit, te tudod a legjobb, hogy miből
csak,
van, miért.
Hát a Biblia, tehát hogy mind van sok fajta.
Hogyne, de ugyanazt mondja mindegyik.
Sok összefüggés van, igen. Mi a te feladatod, meg szabad kérdezni? Mert mondtad, hogy tudod, hogy mi a feladatod.
Hát az én végső feladatom az, hogy újra felébresszem a szeretetemet Isten iránt, mert tudom, hogy és visszatérek a boldogságkereséses aspektusra, hogy ebben a világban sosem leszek boldog, pedig az az eredeti helyzetem nekem is, neked is. És én úgy...
Sokkal boldog vagyok már.
Tényleg?
Én sosem mondanék ilyet,
ez relatív.
Én csomószor vagyok boldog, mint ahogy mondtam is.
Na, az a helyzet, hogy az adásidőnk a végéhez kezd járni.
És még mennyi kérdés?
Ha szabad ilyen... Nagyon sok kérdés van.
Én szívesen visszajövök, hogyha van erre mód. Ha rádión kívül, ha...
Persze, hát az lenne a kérésem, hogy a kopány hozzád, hogy akkor most mivel mész haza, mit kaptál? Kaptál-e valamit egyáltalán?
Persze, hát nagyon sok mindent, rengeteg kérdésem volt abból felétek, tehát hogy én eleve azt kaptam, hogy nagyon szeretek őszintén beszélgetni emberekkel, tehát az nekem egy nagy ajándék mindig, amikor le tudok ülni beszélgetni őszintén az emberekkel. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon pozitív, és nagyon szívesen folytatnám is, mert nagyon sok kérdés maradt bennem. Nem tudom, erre lesz-e alkalom, ha rádióban, ha nem, akkor, de részemről nyitott.
Nekem az volt a tanulság, hogy Koppány valójában nem egy kiábrándult ember. Egyrészt azért, mert látom, hogy a pólóján egy smiley van. Másrészt pedig...
Tüskés smiley.
Tüskés smiley. Másrészt semmivel sem kiábrándultabb ebből a világból, mint én magam.
Igen, ez egy fontos, amit mondtál, hogy ebből a világból. Hát legalábbis azt hiszem, hogy a mi oldalunkon ott van az a fajta szándék, hogy ne itt, tehát letettünk már arról, hogy ebben a világban megtaláljuk a boldogságot, vagy legalábbis az állandó és örökös boldogságot, hanem az a szándék, hogy megkeressük.
Erre mondhatok egy dolgot?
Persze.
Erre a másik világ, tehát hogy Vagy Max kivágját a könyvben. Hangzott jobbról. Tehát, hogy nekem ez a másik világra való foglalkozás azért is furcsa, mert ez olyan, mintha itt most itt jelek Magyarországon, és folyton azon gondolkoznék, hogy Kanadában milyen lenne. Nem ott élek.
Jó, de ha nem vagy boldog ott, ahol jössz, akkor oda akarsz jutni, ahol
megint oda, de akkor ti nem tiszteltek Krisnát, hát oda jutunk, hát és ide születtem. Hát ide ezt megegyeztem be.
Hát,
most igen, de ez az élet nagyon rövid ahhoz képest, hogy
de most ezt a létezés de most ezt vállaltam, hát de most fölbontom a szerződést Krisnával, hogyha elmegyek innen.
Dehogyis. Hát ha hozzám mész vissza, akkor beteljesül az ön vágya.
Jó, akkor ti fogalmat vagyok szerint, akkor vissza kell jönni még egyszer, mert csak a felét csináltam meg annak, amit
vártam. Az lehet. Olyan lelkek vannak, akik állandóan visszajönnek és szolgálják, itt szolgálják Krisnát. Ilyenek vannak. No, jó. De be kell fejezzük. Tehát ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Góranga!
A mikrofonnál Mérő Mátyás Madupati Dász volt, aki nem szeret bemutatkozni, de ő volt.
Igen, és vendégeink Mangel Koppány és Gandalika Dévi Dászi, akit úgy mellékesen személyigazolvány szinten Szilaj Péternének hívnak. Góranga!